dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. Sátrat készített a napnak, amely, mint vőlegény jön ki szobájából, örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján. Elindul az ég egyik szélétől, átível a másik széléig, nincs rejtve melege elől semmi. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Böjt 6. vasárnapján, virág vasárnapján először énekeljük fennállva a 19. zsoltárunk első verszakát, ami Urunkat dicsérve és magasztalva. Ebből a zsoltárból szólt az igés köszöntő is az énekeskönyvünkben, így kezdődik az ének szövege, az egek beszélik, és nyilván hirdetik az Úrnak erejét. Foglaljuk el helyünket, és keresztelőre készülődve énekeljük a 329. dicséretünknek a második verszakát. Így kezdődik ez a dicséret. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Szentlélek teljes Szent Háromság, egy örök Isten és egy gyülekezet nevében köszöntünk benneteket, testvéreink, akik elhoztátok most ezt a kisgyermeket, hogy ő is befogadtassék Isten szövetségébe, az Anya Szent Egyházba. Veletek együtt köszönjük meg az édesanya életét, akit Isten megőrzött és megtartott. Hallgassuk meg, hogy hogyan szerezte a mi Úrunk a keresztségnek sákramentumát. Feltámadott Krisztus mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, a következő szavakkal bízta meg az ő tanítványait. Nekem adatott minden hatalom menjen is földön, elmenve azért tegyetek tanítványán minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, s íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ehhez az igéhez, a szereztetés igéhez még egy igeverset olvasok, Jeremiás próféta könyve 31. fejezetének a 3. versét, a következőképpen szól: a messzeségben is megjelent az Úr, örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Isten áldja meg az ő igéjét. Ámen. Kedves testvérek, nagy öröm van a szívünkben, egyébként is minden keresztelőn, de különösen akkor, amikor talán még közelebb állóknak szolgáltathatjuk ki ezt a szentséget, a sákramentumot, a keresztségnek sákramentumát, hiszen ismertek a szülők, az ő házasságkötésük itt történt, ismert a nagypapa, hiszen presbiterünk János, és hát így mondom, hogy most már kezd ismerté lenni ez a kisgyermek is, ez a kislány, Hédi, bár nem volt olyan nehéz, mondom, talán először kicsit nehéz, de aztán megtaláltam az ő nevének jelentését. Hát lehet, hogy van benne egyfajta szent harc, valami ilyesmit jelenthet a neve, de igazán az a fajta harc, vagy gondoljunk erre, hogy Isten harcol értünk, harcol az emberért, és az valóban szent harc. Isten mindig ilyen harcot vív, abba a teljes igazság szokott benne lenni, nem olyan harc az, amit az ember szokott a másikkal szemben vívni, abban sosincs teljes igazság, de Isten ilyen harccal él velünk, él felénk. Ez az ige, amit felolvastam Jeremiás próféta könyvében, úgy kezdődött, mert benne van egy ígéret maga arra a helyzetre is, történelmi helyzetre, akikhez íródott ott elsőként, a zsidó néphez, a hazatérésnek az ígérete volt. Azért kezdődött így, a messzeségben is megjelent az Úr. De hagy aktualizáljam ezt a mi helyzetünkbe, valóban először itt sejlik föl mindannyiunk előtt az Úr, nyitottak vagyunk Istenre, az ember az mindig nyitott a fölötte lévőre, viszont nem kérdés, hogy mondjam, ez a nyitottság a keresztény embernek, ahogy megismeri Isten, csak is Isten lehet, és ez a fajta messzeség, ő mégis közel jön hozzánk, hiszen kijelentette magát egészen nyilvánvalóan, emberi formában. És így tette ezt meg, majd jövő héten éppen erre emlékezünk, a legnagyobb tettére is Istennek, ahogy egészen közel jött az emberhez, és az embert meg is váltotta bűneiből, hogy ne Isten haragja maradjon rajta, mégpedig Jézus Krisztus személyében. Szóval egyrészt igaz ez az ige úgy, ahogy ott megíródott proféciaként a választott népnek, a fogság, a jogos fogság után Isten kegyelme mégis felragyogott, a messzességben aztán közel jött hozzájuk, és hazatérhettek az ősi szent földre. És nem csupán hazatérés volt ez, hanem Isten kegyelméhez való járulás is volt. És így van ez a mi életünkben, és hadd kívánjam, így legyen mindannyiunk életében, szülők, keresztülők, nagy család, gyülekezet életében is, hogy Isten ilyen közel kerüljön hozzánk, a messzességből, ahogy egykor nem tudtunk róla, ahogy egykor nem ismertük őt, ő legyen közel valóvá és egészen közel lévővé, sőt, nem csupán mellettünk állóvá, hanem bennünk lévővé, hiszen Szent Lelk által egészen közel jött hozzánk. Aki kéri, aki kitárja életét Isten felé, abba Szent Lelkével költözik. A messzeségből egészen jelen valóvá és jelen idejűvé. Így folytatódott ez az ige, mert benne van az ígéret is: örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Nem egyszer hangzott már el kereszteléskor is ez az ige. De Istennek a szeretetét, az ő örök szeretetét, meg hűségét mondja el felénk. Az ember az sokszor hűtlenkedik, akár Istennel szemben is. Az ember sokszor nem tud szeretni, akár Isten felé se, vagy embertársak felé is. De Isten mi úgy ismertük meg, és Jézus Krisztusban teljesen nyilvánvalóvá lett, hogy ő szereti az embert, és hűséges az emberhez. Az ember olyan teremtménye Istennek, akit egészen maga mellett akar tudni, akinek az életében részt akar venni. És különösen is aktuális ez most, hiszen ez a kicsi gyermek még sokat nem tud Istenről, bár nem látunk az ő fejecskéjébe bele, de szülőknek, keresztszülőknek, nagy családnak, gyülekezet nagy családjának feladata lesz, hogy elmondják Isten szeretetét, és oda is éljék elé azt a hűséges, örök szeretetet, ahogy Isten szeret bennünket, bár töredékes módon szoktuk mi ezt megmutatni, de törekedjünk arra, hogy minél tökéletesebben mutassuk ezt meg gyermekeink felé. Benne van tehát az ígéret, örök szeretettel szerettelek, azért fontalak magamhoz hűségesen, hiszen Isten szövetségébe kereszteljük bele ezt a gyermeket, de benne van a nagy feladat is, szülők, keresztszülők, nagy család, gyülekezet felé, hogy ezt a szeretetet és Istennek a hűségét mutassuk meg, tegyünk erről bizonyságot, éljük ő elé. Kívánom, hogy így történjen ez. Ámen. Hadd kérjem a gyülekezetet, most pedig álljunk fel és közösen valljuk meg a mi hitünket, a családdal, szülőkkel, keresztszülőkkel, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, kedves keresztszülők, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig hozzád fordulok, Isten népe, református keresztény gyülekezet, ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek és keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, feleljük, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Így szól az Úr, a te teremtőd, a te formálód, nevének megváltoztalak, nevedet szólítottalak, ennyi vagy. Ámen. Foglaljuk el helyünket, hajtsuk meg fejünket imádságban. Urunk Istenünk, mennyei felséges, édes Atyánk, a Jézus Krisztus által, hadd köszönjük meg neked a gyermeknek az életét is, az édesanya életét is, akit megőriztél. És Urunk, valóban felé tárjuk ki az örömünket is, hogy egy újabb kisgyermeket keresztelhettünk bele a te szövetségedbe. Köszönjük, Urunk, hogy ez lehetséges. Köszönjük, hogy vele is meg akarod magadat ismertetni, és hogy ebben bennünket akarsz felhasználni. Szülőket, keresztszülőket, nagy családtagjait, a gyülekezet nagy lelki családját. Urunk, kérünk, hogy te adj nekünk erőt fogadalmunkhoz. Olyan könnyen megszoktuk mi ezeket szegni. Add, hogy így legyenek előttünk a megkeresztelt gyermekek, és most ez a kisgyermek is, valóban szeretetben, imádságban hordozni őt, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadni ahhoz, hogy őt hitben tudják nevelni. És adj erőt szülőknek, keresztszülőknek, nagy családtagjainak. Tudják tanítani ezt a kisgyermeket a te utadra, és legfőképpen tudják odaélni az ő életüket, a Krisztusban lévőt, te eléd. Adj nekik ehhez erőt a mindennapokban, és Urunk, add újra és újra a te ígéreteidet és áldásaidat. Jézus Krisztus, a te nevedben kérünk. Amen. Most pedig hallgassuk meg az ifjúság köszöntőjét. Köszönjük szépen! Folytatódjék az Isten tiszteletünk, a 469. dicséretet keressük meg, pontosabban én keresem, a többiek kivetítve látják. 469. dicséret, mind az 5 verszakát énekeljük el, Jézus nyájas észszelíd, láss meg engemet, és az ének utolsó verszaka alatt hagyják majd el a gyermekek a templomot, a nagy termet, és mennek ki a gyermekisten tisztelet helyére. a mi segítségünk, és mostani Isten tiszteletünk további megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallás íratunk a Heidelbergi KT mai úrnapi kérdéseit és arra adott válaszait.
Tizenötödik úrnapja, 37. kérdés. Mit értesz azon, hogy szenvedett? Felelet. Azt, hogy földi életének egész idejében, különösen annak végén, testében, lelkében elhordozta Istennek az egész emberiség bűne elleni haragját, hogy szenvedésével, mint egyetlen engesztelő áldozattal testünket, lelkünket az örök kárhozattól megszabadítsa, és Isten kegyelmét, az igazságot és az örök életet elnyerje nekünk. 38. kérdés. Miért szenvedett Poncius Pilátus bírósága alatt? Feled. Azért, hogy ártatlan létére világi bíró ítélje el, és ezáltal megmentsen minket Isten szigorú ítéletétől, amely mindnyájunkra várt volna. 39. kérdés. Nagyobb dolog-e az, hogy megfeszítették, mint más halálnemmel halt volna meg? Nagyobb, mert ez tesz bizonyossá afelől, hogy magára vette azt az átkot, amelynek súlya rajtam volt. A kereszt halált ugyanis Isten megátkozta.
Kedves testvérek, Istennek igét olvasom a Zsoltárok könyvéből, a Zsoltárok könyvének 98. fejezetéből, a 98. fejezet mind a 9 verséből. Református bibliolvasó kalózunk szerinti mai szakaszunk ez. Kérem, hogy fennállva hallgassuk Isten üzenetét. Itt szólt át hozzánk a Zsoltárok könyve 98. fejezetének első versétől Isten írott üzenete. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett. Szabadulást szerzett jobbja az ő szent karja. Megmutatta szabadító erejét az Úr, a népek szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát. Hűséggel és szeretettel gondolt Izrael házára, és látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását. Újjongjatok az Úr előtt az egész földön. Örvendezve vígadjatok, Zsoltárt énekeljetek. Énekeljetek az Úrnak hárfa kísérettel zengő éneket. Harsonákkal és kürtzengéssel újjongjatok a király az Úr előtt. Zúgjon a tenger a benne levőkkel, a földkerekség és a rajta lakók. Tapsoljanak a folyók, a hegyek mind újjongjanak az Úr előtt, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljuk el helyünket, hajtsuk meg fejünket. Imádság. Urunk Istenünk, köszönjük neked ezt a Zsoltárt, amely magasztal téged. Elmondja, hogy milyen is vagy te, hűséges és szerető Isten, és a te népedet mindig gondoskodó szeretettel veszed körbe. Bár megbünteted vétkeit, jogosan teszed ezt, azért, hogy még szentebbé váljon, még jobban megtisztítva őket a hamisságtól, a gonoszságtól, mindenféle bűntől és vétektől. Urunk, add, hogy a mi első szavunk is így a magasztalásé lehessen. Magasztalunk téged, Urunk, látható, teremtett világért. Köszönjük, hogy teremtett világunk értelmes vizsgálata révén eljuthatunk hozzád a Teremtőhöz. De legfőképpen, Urunk, azt köszönjük, hogy készítettél egy közvetlen utat, ami rögtön hozzád vezet, amely téged megismerhetővé tesz. Ez pedig Jézus Krisztus. Ő az egyetlen út, ő a közben járó, ember és Isten között. Urunk, köszönjük, hogy Te megtanítottad nekünk, hogy mennyei édes atyaként gondolhatunk az élő Istenre. Nem távoli valóságra, hanem olyanra, aki érzékeny ránk, aki ismeri a mi egész életünket, sőt, látja a bűnös fokosságát is, mégis szeret, hiszen ő teremtett, és szeretne a bűnöktől megtisztogatni bennünket, és újra közel engedni, sőt, vele lévő kapcsolatban lenni önmagával. Köszönjük, Urunk, hogy elkészítetted ennek is az útját, hogy Jézus Krisztus kereszt halálára, majd az ő feltámadására emlékezhetünk újra. Köszönjük, Urunk, hogy ma is lehetséges ez. Köszönjük, hogy ma is fogadsz magadhoz embereket. Bármilyen mélységből, bármilyen bűnökből lehet hozzád menni, bűnbocsánatot kérni, és Te adod is a Te bocsánató, megbocsátó szeretetedet. Urunk, hadd kérjünk, hogy a mai napon is szólj hozzánk igéd által. Add, hogy megértsük, amit mondani akarsz. Add, hogy azt be tudjuk fogadni, szívünkbe tudjuk vésni. És hogy meglátszódjon egész életünkön, hogy formáljon bennünket. Ezért kérünk kegyelmesen, ma is légy itt velünk. Szent lelkeddel áld meg igédet, Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök evangélium, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Ige hirdetése készülve énekeljük a 155. dicséretünket. A 155. dicséret nem a saját dallamára énekelt dicséretünk, a dallam Ó seregeknek Istene, tehát a 84. Zsoltár. Így kezdődik a szöveg, Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk.
Ó, Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Szívünk egyedül rád hallgasson, hogy igédnek áldott szava, melytől függ lelkünknek java. Minket minden jóra bírhasson, szente hely légyenek szentek, kik ehhez van megjelen.
Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom a János szerinti evangéliumból, a János szerinti evangélium 17. fejezetéből, a 17. fejezet első 8 verséből. Bibliaolvasó kalózunk mai napra kirendelt ige hirdetési alapigéje ez, Jézus Krisztus szavai. Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt, Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged. Mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem, És most te dicsőíts meg, atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. Most már tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, tőled van, mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, Jézus Krisztus főpapi imádságából hangzott el ez a néhány igevers. Nem a teljes imádságot olvastuk el, a bibliaolvasó kalauzunk csak az első részét jelöli ki ma számunkra. Ez az az imádság, amit Jézus Krisztus elfogatása előtt, az ő halálára készülve mond el, egyrészt az övéért, a tanítványokért, másrészt azokért, akik az ő szavukra fognak majd hinni, azaz a mai tanítványokért is. Egyébként a világ egészéért is könyörög. Ebben a rövid kis szakaszban benne volt mindaz, ahogy Isten munkálkodik-e világban, amiért Jézus Krisztust elküldte, amiért ő elvégezte azt a megváltói munkáját, és ezzel Istent, az Atyát megdicsőítette, és amiért az Atya megdicsőítette az ő fiát. Valahogy az az ige jutott eszembe, amikor olvastam ezt, ahogy Mózes megállt egykor az égő csipke bokor előtt, és meghallotta Istennek hangját. Maga ez egy csodálatos dolog volt, ahogy feltűnt a pusztaságban egy égő csipke bokor, látott már ilyet Mózes, hiszen tudjuk, a nagy szárazságban elég egy harmad csepp, ami összegyűjti a napsugarait, és lángra lobbantja azt a száraz bokrot, de ami ebben különleges volt, hogy ez nem hamvadt el, oda vonzotta Mózest. Meg kellett, hogy lássa. És amikor közelebb lépett, megszólalt Isten hangja az égő csipke bokorból. Nem az égő csipke bokor volt Isten, de ezt a formát használta. Vagy így mutatta meg magát, így hívta föl magára a figyelmet, hogy Mózes közelebb léphessen. És elhangzott ez a szó, Mózes, vedd le sarudat, mert ahol állsz, szent hely az. És Isten elkezd beszélgetni Mózessel, kijelenti magát, az ő nevét, adja a feladatot, elhozni a fogságban lévő népet Egyiptomból. Bizony tudjuk, Mózes elsőként tiltakozik is, nagy a feladat, de Isten megerősíti őt és küldi. Szóval ott Mózes beléphetett Isten dicsőségébe. Beleláthatott, hallhatta ezt, Istennek a tervét, ahogy Isten szól az emberhez, ahogy kapcsolatban van az emberrel. És ez a főpapi imádság, Jézus Krisztus főpapi imádsága is olyan, mintha belépnénk a Szentek Szentjébe, az Istennek a jelenlétébe. Beleláthatunk Istennek a szívébe. Mert látjuk azt, hogy mit is tervezett, mit is hozott el az embernek. Nem akarta, hogy az ember benne maradjon a bűneiben, ebben a megrontott, bűn alá rekesztett világban, hanem az emberért elküldte Jézus Krisztust, az egyszülött fiút, az ártatlanság bárányát, akiben bűn nem volt és bűnt nem követett el, hogy ő legyen az, aki Isten kiengeszteli. Hogy ne az Isten haragja maradjon az emberért a bűnei miatt, hanem hogy az Isten szeretete töltődjön ki Jézus Krisztus által minden egyes emberre, aki megértette az ő szavát, aki behívta őt az életébe, aki azt szeretné, hogy vele közösségben legyen, és maradjon is. Kedves testvérek, tehát olyan ez az imádság, mintha Istennek a jelenlétébe lépnénk, mintha abba a szent helybe lépnénk, mintha belelátnánk Istennek a szívébe, és belelátnánk Istennek a gondolataiba. Néhány dolgot hagy emeljek ki, és végig megyünk ezen a rövid szakaszon, amit olvastunk, megállva egy-egy mondaton, vagy akár egy-egy kifejezésen, annyi minden van ebben a rövid kicsike kis ige szakaszban is, Rögtön a megszólítás. Így olvastuk. Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt: Atyám. És álljunk is meg egy pillanatra. Hiszen Jézus Krisztus tanította meg számunkra, hogy Istenre így gondolhatunk, mint mennyei atyára. Nem egy távoli, hideg valakire, aki kívül trónul a világon, akinek nincs köze a világhoz, hanem egy érző valakire, akinek fontos az ember, aki közelengedi magát az élő embert, az élő Istenhez, aki közösségben akar velünk lenni, aki így mondom, érzi az embert, és értékeli az embert, és a vele való kapcsolatot szeretné. Szóval így szólította meg Jézus Krisztus a mennyei atyát, hogy atyánk, és tudjuk abból az imádságból, amit minden Isten tiszteleten is elmondunk, amit maga Jézus tanított nekünk, ott is ez a megszólítás. Így többes számban. Mi atyánk. Tudva ezt is, hogy nem egyedül mondjuk sohasem ezt az imádságot, és nem csak az én atyám személy szerint, hanem közösen a miénk mindazoké, akik Krisztusban vannak. És hát azt is tudjuk később az új szövetségünkből, idézi Pál apostol, hogy Jézus Krisztus így szólította meg, vagy így kiáltott, és az evangéliumban is ott van ez a mondat, Abbá, atyám, ami még bensőségesebb megszólítás. Valahogy itt lehetne visszaadni az értelmét, hogy apukám vagy, bocsánat, apuci, de egészen bensőséges ez a megszólítás. Jelezve elmondta Jézus Krisztus ezzel azt, hogy Isten valóban ilyen közeli, ilyen szerető mennyei édesatya, valóban így gondolhattunk rá, és hagy hangsúlyozzam újra, mindazok, akik Krisztusban vannak, ezt az atyai szeretetet tapasztalják meg a mennyei atyától. Valahogy úgy van ez, mint ahogy az édesapák szokták azt érezni, különösen még kicsik a gyerekek, és amikor van valami hirtelen félelmetes dolog, de elég, ha csak egy sötét helyre lépünk, vagy hirtelen sötét lesz, ahogy a gyermekek megfogják az édesapa kezét, megszorítják, vagy éppen az ölébe másznak, vagy éppen a nyakát szorítják meg, jelezve az, hogy számukra ez jelenti a biztonságot. Valahogy így kell ezt a képet értelmeznünk. Mindenki, férfiak és nők, felnőttek és gyerekek, öregek és fiatalok, így mehetünk a mennyei atyához Jézus Krisztus által. Ha már ismerjük őt, ha Krisztusban vagyunk, akkor nekünk az élő Isten nem egy távoli valóság, hanem egy érző valaki, nagybetűvel érve, akivel oda lehet menekülni, akinek lehet tapasztalni a gondoskodását és szeretetét és a hűségét. Kedves testvérek, ennek az imádságnak ez az első szava, a megszólító szó. És Jézus Krisztusban mindig így gondolhatunk az élő Istenre, aki nekünk atyánk, és aki szeret bennünket, aki szeretne velünk kapcsolatban, közösségben lenni. Így folytatódott az imádság, eljött az óra. Minden egyes szónak nagy hangsúlya van, hiszen Jézus Krisztus életében nem egyszer olvassuk itt az evangéliumokban, hogy még nem jött el az én órám. Talán emlékszünk is ilyenekre. Egyet hagy említsek meg, rögtön a kánai mennyegzőn, ahol hivatalos Jézus 5 tanítványával együtt szükségbe jut a fiatal pár, hát persze, hogy nagy baj egy esküvőn, elfogyott a bor. És maga az édesanyja Mária, aki közben járna a fiataloknak a kérését elmondva az ő fiánál, Jézusnál, hogy hát segíts rajtuk. És nagyon érdekes, ahogy Jézus először válaszol, valahogy elutasítja ezt a kérést. Nem jött el még el az én órám. De más történetben is olvasunk ilyet, ahogy Jézust unszolják mások, például az ő testvérei: menj fel Jeruzsálembe, mutasd meg magad az ünnepen. Emlékszünk erre, János evangélium a 8. fejezete írja le. De Jézus sosem az emberi szóra, hagy mondjam, cselekszik, nem ezt készteti, hanem mindig az a fajta, így mondom, belső óra, az atyának az órája, ahogyan ő cselekedett egész földi életében. És Jézus megteszi az első csodát Kánaánban, és majd később fölmegy az ünnepre, és megmutatja magát a világnak, mert Isten mindig az atya akaratát cselekedte. Sosem önkényesen járt el, sosem a saját gondolata szerint. Teljes egyetértésben, teljes közösségben az atyával,
És higgyük el, Isten sohasem késik, és soha nem siet, ő mindig pontosan cselekszik. Ebben mi is bizonyosokká lehetünk. Mit is mondta hát itt Jézus? Eljött az óra. Azaz, most jön majd az elárultatás órája, aztán jön a megfeszítetésnek az órája, és jön az a legszörnyűbb pillanat, amikor magára veszi a mi bűneinket, Isten jogos haragját hordozza el a bűnök miatt, és lesz a világnak megváltása. Eljött az óra. Jézust, az emberi természetét bizony, ez elriasztja. Tudjuk az ő imádságát is a Gecsemáné kertben, Atyám, a lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Mindig ott volt a teljes engedelmesség Jézus Krisztusnál az Atya kérésére. Ő mindig így cselekedett. Mit is olvastunk ezután? Most több verset is elolvasok, hiszen ugyanarról a gondolatról beszél Jézus. És dicsőítsen, hogy a fiú is, bocsánat, kicsit előrébb, dicsőíts meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged. És még a negyedik, ötödik verset olvasom. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. És most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Kihallhattuk, hiszen többször is előfordult, akár főnévi vagy igei alakban is ez, hogy dicsőség vagy megdicsőíteni. Azért imádkozik itt Jézus Krisztus az elárultatása előtt, hogy ez a dicsőség ez végbe menjen. Azaz az Atyának ő dicsőséget szerezzen azáltal, hogy elvégezte azt a munkát, amelyet rábízott. Így hallhattuk szó szerint itt az imádságban. Mi is volt ez? Már említettük. A megváltásnak a nagy műve. Ez kellett, hogy végbe menjen. Jézus Krisztus pontosan végrehajtotta mindezt. És ez az Atyának dicsőséget szerzett. A világ megváltásának nagy műve. Máshol azt olvassuk, ebbe angyalok vágyakoztak beletekinteni. És ilyet is olvasunk. Amit szem nem látott, fül nem hallott, az készítette el Isten az őt szeretőknek. Valami olyan különleges titok, és olyan különleges nagy dolog, ami valóban az Atyának a teljes dicsőséget hozza, és a fiúnak, aki mindezeken végigment. Kedves testvérek, jövő héten már nagy hét ünnepébe fordulunk, végig veszük az ünnepeket, nagy csütörtök, elárultatás estéje, az úrvacsora szereztetése, nagy péntek, az ő megfeszítésének napja, Jézus Krisztus kereszt halála. És majd jövő vasárnap már boldog örvendezéssel a húsvétba fordulunk, az ő feltámadásának ünnepe. Úgy tűnt először, hogy elveszett az ügy, hagyd mondjam ezt így, hiszen Jézust megölik. Úgy látjuk, hogy tombol a sátán. Ott van az ellenség. És úgy látjuk, hogy győzedelmeskedik a gonosz, a rossz. De mégis mi történik? Ez mégis a győzelem. Ez nem vereség, ez nem véletlenszerű dolog, hanem tervezett munka, hiszen ezt a szót használta itt az igénk. Jézus Krisztus tervszerűen végrehajtotta mindezt. Ne gondoljuk, hogy olyan egyszerű volt, hiszen magára kellett venni a világ bűnét, és azt a fizikai fájdalmat, amit elképzelni se tudunk, mit jelent a megfeszítés, egy lassú, fájdalmas halál, nem? Fulladásos halál, hatalmas fizikai kén. De amellett a lelki az még nagyobb volt, hiszen elhordozta a mi bűneinket, magára vette azt, ami sose volt az övé, amitől legjobban irtózott ő is, de magára vette ezt, és elhordozta az Atya előtt. Ezáltal az Atya is elhagyta őt egy időre. Felfogni se tudjuk, milyen volt ez a kén. Aki mindig is egy volt az Atyával, most elhagyja őt az Atya, arra az időre még elhordozza a világ bűnét. Egyedül kell ezt megtennie. A világ történelem legnagyobb fájdalma ez. És mégis azt mondja az ige, ez dicsőség lesz. Istennek dicsősége, az Atyának dicsősége. és a fiúnak dicsősége, mert ezt adta át neki az atya. És majd meglátszódik teljességgel, most már mindenki előtt nyilvánvalóan húsvétkor, hogy ez valóban dicsőség. Hiszen Jézus győzött a bűn, a sátán, és majd a halál fölött is a világ legnagyobb dicsősége. A világ történelem legnagyobb eseménye. Kedves testvérek, erről szól tovább ez az imádság, ahogy mondtuk, csak az első része ennek a hosszú imádságnak. Érdemes egyébként otthon átolvasni az egész imádságot, ahogy Jézus oda viszi az övéit az atya elé, ahogy imádkozik értük, aztán minket, a ma élő, a mindenkori tanítványokat, akik majd az ő szavukra hisznek, így olvassuk ezt, és ahogy a világért is imádkozik, ebbe a bűn alá rekesztett, önmagát elpusztítani képes világért, mert Istennek drága e világ, ő szeretné ebből a bűnből menteni a világot, és hívni a mindenkori embert, hogy legyen vele közösségbe. Ne a pusztulásba rohanjon, ne az örök kárhozatba rohanjon, hanem vele, legyen vele közösségbe. És a legfőbb üzenet ennek az igének, körbe öleli ez a néhány vers, ami a dicsőségről szól, itt olvastuk a második versben, itt szólt ez. Mivel hatalmat adtál neki, mármint Jézusnak minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. És a következő versben meg is magyarázza ezt Jézus, mit jelent ez. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Kedves testvérek, ezért volt egy nagy váltságmű. Ez volt Istennek a legtöbb terve. Így dicsőítse meg fiát, hogy megszerezze az embernek az örök életet. Hogy olvastuk? Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Mit is jelent tehát az örök élet? Bár nehéz ezt nekünk elképzelni magát, mit is jelent az, hogy valami örök, és valóban nem mulandó, és nem vészel, és nem lesz vége. Ez azt jelenti, hogy Istennek az élete, az beleáramolhat a mi földi életünkbe. Hogy az a véges élet, amit itt a földön élünk, az egyszerűen örökkévaló módon lesz. Méghozzá úgy, hogy Istennél lehetünk, és nem az Istentől távoli helyen. Olyan nehéz ezt nekünk elképzelni. Mi az, ami örök? Hiszen látjuk, a földön semmi sem örök, minden mulandó. Isten mégis azt ígéri, hogy így bele áramlik az ő élete azoknak az életébe, akik Jézus Krisztusban hisznek. Hiszen így olvastuk, még egyszer hagy olvassam el a harmadik verset, az pedig az örök élet, hogy ismernek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Mind a kettő fontos. Nem csak az élő Isten, az igaz Isten ismerete. Mert hogyan ismerhetnénk meg őt? Tudjuk a választ, itt van a versben. Jézus Krisztuson keresztül. Ő az út, az igazság és az élet. Istenhez nincs más út. Isten milyen csodálatosan eltervezte mindezt. Mit is jelent az örök élet? Hadd idézzek néhány fejezettel előbb, amikor is Jézus Lázárt támasztja fel. Érdekes ez a történet, különösen az indulása, ahogy üzennek Jézusnak, hogy a te barátod Lázár beteg, és Jézus mintha késlekedne, hogy is mondtuk, ő mindent időben cselekedett. Ő nem késett, ő nem is sietett. Minden a megfelelő időben történt. És mit látunk? Szomorúan konstatálja a család, Mária, Márta, a két testvér, hogy Lázár meghal, és Jézus nem érkezett meg. Sőt, amikor odaérkezik, már rég eltemették, már negyed napos halott. Így mondja, bocsánat, a történet már szaga van. Lehetetlen, hogy ő visszatérjen az életbe. És számon kérőleg elé is mennek Jézusnak, Mária is, Márta is, és elhangzik egy kis beszélgetés. Hagy idézzük fel ezt. Látni fogjuk, hogy Jézus valami többről beszél, mint csupán testben való feltámadásról. Egészen másról, sokkal többről. A következőt olvassuk. Márta így szólt Jézushoz, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki, feltámad a testvéred? Márta így válaszolt, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Kedves testvérek, láthatjuk ebben a kis beszélgetésben azt, hogy Mártának ott van a hite. Látja, hogy ő a Krisztus, akinek el kellett jönni a világba. Neki hatalma is van. Tudja, így mondom, a Biblia igazságot is, hogy lesz feltámadás. És feltámad a testvére az utolsó napon. De Jézus még közelebb viszi ezt. Így ismerje meg őt. Hogy ő maga a feltámadás és az élet. Ő az, aki által beléphetünk ebbe a valóságba. Az örök élet valóságába. És Jézus magára mutat, én vagyok a feltámadás és az élet. Hogy hangzott ez tovább? Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. És Jézus hozzáteszi ezt a személyes kérdést, hiszed-e ezt? Kedves testvérek, hozzánk szóló személyes kérdés is ez. Hisszük ezt? Hogy Istennek az örök élete, annak valósága beleáramolhat a mi életünkbe. Krisztusért lehetséges mindez. És az az élet, amit a Földön élünk, bár tudjuk, még a hívő ember is öregszik, aztán elmegy a világból, de mégis marad az élet, mert az több, mint a látható valóság. Az élő Isten valóban így teremtette az embert. Sőt, hagy mondjam el azt, mindenki számára érvényes ez, de kérdés, hogy a halálunk után hol töltjük az örökké valóságot? Az élő Istennel, mert ismertük őt, és a Földön is vele jártunk, és természetesen akkor vele töltjük az örökké valóságot, és vagy az Isten nélkül töltjük az örökké valóságot, mert nem hittünk az ő szavának. Mi volt ez a kérdés, amit feltesz Jézus Mártának? Hiszed-e ezt? Mert aki meghal is él, ha hisz én bennem. És ez a valóság a jelen életre is vonatkozik, az itt lévő életre is, mert ez itt kezdődhet ez. Hogy is mondtuk, Isten örökkévaló élete Krisztus által beleáramolhat a mi földi életünkbe, és adja az örök élet ajándékát nekünk. Kedves testvérek, erről szól tehát ennek az imádságnak a kezdete, hogy Jézus könyörög az övéért, ahogy elmondja ennek valóságát, amit ő elvégzett, amire éppen most még készül. És ahogy mondtam, a jövő héten majd elővesszük a történeteket, hiszen nagy hétbe fordulunk, és milyen jó ezt újra átélni, hiszen itt kezdődik a mi életünk, az örökké való életünk, ez a kereszténységünknek az alapja, Krisztus feltámadása, de előtte az ő halála, az értünk hozott halála. És ennek valóságát élhetjük át a mindennapokból. Ebből lehet nekünk Istentől áldásunk, ez áramolhat bele a mi életünkbe. Olvassuk végig ezt az imádságot, hagy kérjem, és álljunk meg az egyes szakaszokon, gondolkodjunk el rajta. Hogyan is imádkozik majd értünk is Krisztus, azokért, akiknek az ő szavára, mármint a tanítványai szavára most is hisznek, meg akik majd hinni fognak még, amíg fennáll a világ, és hogyan könyörög az egész világért, megváltva a világot, ebbe a bűnben lévő világot, a kegyelmi állapotba, az Istennel való közösségre, hogy ne a bűneink kísértsenek bennünket, hanem Isten élő valósága adja nekünk bocsánatot, és adjon új életet, új teremtést, mert erről van szó, ez lehetséges. Hadd kérjem, legyen ez így a mi életünkben is. Amen. Így ülve maradva, hajtsuk meg fejünket imádságra is, mondjuk el, ami imádságainkat az élő Isten előtt, majd közösen, hangosan is imádkozzunk. Köszönjük, hogy imádságokat meghallgató Isten vagy. Urunk Istenünk, hadd köszönjük meg a Te értünk hozott áldozatodat, a Te kereszt halálodat, bűnért való elégtételedet. És azt tudunk, hogy ezzel megszerezted számunkra az el nem múló örök életet, és az Istennél lévő bocsánatot, a bűnbocsánat lehetőségét. Add, Urunk, hogy minél többekre érvényes legyen mindez, és akik már Krisztusban vannak, azok pedig örömmel tudják ezt hirdetni másoknak is. Nem csak az övék ez az ajándék, hanem arra kaptunk megbízást, hogy ezt másoknak is elmondjuk, sőt, oda éljük életünkkel mások elé. Hadd kérjünk, Urunk, így, hogy Te légy hozzánk kegyelmes. El tudjuk ezt mondani családunkban, a ránk bízottak előtt. Ne elriasszunk, ne akadályokat támaszunk Jézus Krisztushoz való közeledéskor, hanem éppen, hogy utat nyissunk, hogy utat mutassunk Te feléd, Urunk. És add meg ezt a gyülekezetünknek is, ennek a lelki nagy családnak. Így hívogassunk, így mutassunk rád, így éljük az életünket, a mindennapokat, munkahelyen, családban, itt a városban. Hiszen olyan sokan még nem értik a kegyelmet, nem hallottak Krisztus megváltásáról, még nem az övék az örök élet ajándéka. Urunk, ebben is légy hozzánk kegyelmes. Adj nekünk erőt, bölcsességet, alkalmasságot a bizonságtételre. És kérünk, Urunk, áldj meg bennünket, gyülekezetünk egészét. Könyörgünk a betegeinkért, adj gyógyulást nekik. Könyörgünk az időseinkért. Urunk, bár látják a külső ember megromlását, de látják a belsőt is, a belső embert, amely napról napra újulhat Te benned. Urunk, adj ebben való örvendezést. Kérünk a kicsikért, az egészen kicsikért, a most keresztelt is. Kérünk a gyermekeinkért, Urunk. Köszönjük, hogy nekik is taníthatjuk a krisztusi utat, a keskeny utat. És hadd kérjünk, Urunk, áldást a jövő hetünkre, munkavégzésünkre. Legyen az valóban tőled megáldott, anélkül hiába való a mi munkánk. És kérünk téged, Urunk, te légy ott a mindennapjainkban is, kísértéseinkben is. Te óv meg bennünket a gonosztól. Kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Befejező énekünk áldásvétel előtt a 710. dicséretünk, mind a két verszakot énekeljük el. Fel ékes zsoltár zengjetek, ím jő a Messiás.
És Istennek békesség, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Áldás békesség.